Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az aréna vendége Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze. A műsort felvételről hallják, a beszélgetést csütörtökön reggel rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és én köszönöm a meghívást.
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharca témánk terveim és reményeim szerint úgy, hogy az többet nyújtson, mint egy történelem óra vagy egy ünnepi beszéd. Ahol én születtem, Hódmezővásárhelyen, ott van egy okos mondás, kukorica táblában állva nem látszik a határ. Ez azt jelenti nekünk, hogy a saját korát senki nem látja át teljesen. Visszanézve azonban már tisztább lehet a kép. Éppen ezért arra kérem önt először, hogy próbáljuk meg érzékeltetni, milyen volt az élet Magyarországon 1848 elején. Milyen gondok foglalkoztatták az embereket? Miből volt elegük? Milyen változásra, mekkora társadalmi igény volt?
Ne felejtsük el, hogy hívják azt a rövid, de meghatározó időszakot a magyar történelemben, amelyik elindította Magyarország fejlődését a polgári társadalom irányába a rendi társadalom felől, ez a reformkor. A reformkor kezdetét általában 1825-höz szokták kötni több ok miatt, ennek a részletezésében nem mennék bele, viszont 1825-től 1848-ig számoljuk, hát ha meggondoljuk, ez tényleg egy rövid időszak. De egy rövid időszak is lehet meghatározó, hát a Horthy korszak sem volt túl hosszú, ha az éveket nézzük, és mégis meghatározó módon nyomot hagyott Magyarországon. A reformkor pedig, ahogy a neve is hordozza, egy nagyon érdekes átmeneti időszak. A rendi társadalomnak a keretei azok repedeznek, elindulóban vagyunk a polgári Magyarország felé, de nagyon-nagyon nem akar engedni a hagyományoknak az az özöne, ami fogva tartja a magyar társadalom és gazdaság fejlődését. Ugye a francia forradalom nyomán nagyon sok minden átalakul Európában. Kezdjük mindjárt ott, hogy kialakul a modern nemzetfogalom. Ennek a lényege, hogy a közös nyelv és a közös kultúra képes áthidalni a korábban létező szakadékokat, például katolikus és református között, vagy főnemes és köznemes, köznemes és polgár között. Tehát másként kezdjük értelmezni a nemzetfogalmat. Mondjuk a nemesi felfogásban egy magyarországi nemes, aki azonban mondjuk felső magyarországi volt, magyarul ezt szót nem tudott, csak szlovákul beszélt, ő a magyar nemzet része volt, a magyar jobbágy mondjuk Hódmezővásárhelyen, ő nem volt a magyar nemzet része. Ez egy új nemzetfelfogás. És vannak gazdasági problémák. Gondoljunk arra, amit Széchenyi István megír a Hitelben, a reformkornak az óriási programja, hogy nem lehet modern gazdaságot elképzelni modernizáció, modern infrastruktúra nélkül, modern hitelrendszerek nélkül, az ősiség törvényével kárhoztatva, megbékjózva. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy van gazdasági probléma, és van társadalmi probléma. Társadalmi alatt értem azt is, hogy nincs törvény előtti egyenlőség. Az nem normális dolog, hogy nincs közteherviselés, van, aki nem adózik, a nemesség. Az nem normális dolog, hogy a jobbágyság milyen elképesztő kiszolgáltatottságban van, függésben van, szellemileg, anyagilag, minden tekintetben. A változást tehát rendkívüli módon érik, de ez a változás nagyon nehezen megy végbe.
Ezek a folyamatok vezettek át tehát a forradalomhoz, de keressünk egy másik nézőpontot, a Habsburgok, a bécsi arisztokrácia nézőpontját. Ők akkor hogyan tekintettek ránk? Becsültek bennünket, vagy lenéztek bennünket? Mi egy gyarmat voltunk, egy élelmiszerraktár voltunk, vagy ők ezt egy boldog testvéri szövetségnek látták?
Mi a birodalom része voltunk. Tehát nagyon érdekes dolog az, ahogy mi viszonyulunk a közel 400 éves, most bocsánat a kifejezését, a Habsburg-magyar együttéléshez, ez természetesen nem írja le helyesen a viszonyrendszert. Ugye 1526-tól Magyarország királyait a Habsburg ház adta. Na de hát ez nagyon sokáig úgy ment, hogy az országgyűlésnek meg kellett erősítenie, ugye nem automatikusan örökölte a 17. század végétől, majd igen, de előtte nem. És nem véletlenül szavazott így a magyar országgyűlés, és pontosan tisztában voltak vele, hogy Európa egyik leghatalmasabb uralkodója lesz képes, ha érdekelt benne, hogy megvédje az országot a fenyegető oszmán veszedelemtől. Tehát ne felejtsük el, hogy volt egy olyan adónem, amit úgy hívtak, hogy Türkenhilfe, és ezt a Habsburgok által uralt területről Magyarország segélyére fordították, hiszen a végvár rendszer fenntartására se lett volna elég a teljes Regnum Hungariének a összjövedelme. Miért mondom ezt el? Azért, mert nagyon torzult a Habsburgokról való gondolkodásunk az elmúlt 100 évnek köszönhetően, majd beszélhetünk erről is akár, és nagyon sokszor sokkal negatívabban látjuk őket, mint amilyen a valódi szerepük volt. Tehát ne felejtsük el, ők a törvényes magyar király. Ez mondjuk az oszmán háborúk esetében azt jelenti, hogy az erdélyi fejedelmek, ez bármennyire nem hangzik jól, ők oszmán hűbéresek, tehát a Szent Istváni Regnum Hungariei ellenfelei. Ezzel szemben a sokszor leszólt Habsburg király, hát ő viszont Magyarország királya. Ilyen értelemben ők minket valóban a birodalom részeként kezeltek, és nyilván egy bizonyos ponton túl nem is akarták azt engedni, hogy túlzott önállóság felé induljunk el 1848-ban, ez vezet majd fegyveres konfliktushoz. De alapvetően a mi reformtörekvéseink elsődlegesen nem a bécsi udvaron akadtak fönt, hanem bizony már az országgyűlés felső tábláján. Tehát nagyon nehéz úgy leírni a történeti valóságot, hogy van a gonosz Bécs, és vannak a derék reformer magyarok, sokkal árnyaltabb és összetettebb relációknak a viszonyrendszeréről beszélünk, ami ráadásul dinamikusan változott.
Főleg, hogy a magyar forradalmat megelőzte a bécsi, és a kettő között köztudottan szoros együttműködés, vagy oki és következményi reláció van. De Bécsben miért tört ki a forradalom röviden? Tehát ott miből volt elegük az embereknek?
Ugyanazért, miért Magyarországon. Tehát gyakorlatilag a 19. század első fele az a forradalmak kora, ugye ezek mind a nagy francia forradalom uszájában születnek meg, és a gazdasági, társadalmi, polgári fejlődés, a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavában az rengeteg ember gondolkodására megtermékenyítőleg hat. Ez Magyarországon a gondolkodó nemesekkel is így van, gondoljunk Széchenyi Istvánra, aki pontosan tudja, hogy ő kiváltságai csorbát fognak szenvedni. Jól lehet a hivatalos fogalmazás, ugye az, hogy jogkiterjesztés, tehát nem megfosztok valakit a jogától, hanem a jogot magadon másnak is. De hát a magyar nemesség majd szembesül vele 1867 után elsődlegesen, hogy mit jelent az, ha át kell állni a modern gazdálkodási rendszerre tapasztalat és tőke hiányával. Viszont Bécsben ugyanezért robban ki a forradalom. Tehát Európa szerte forradalmak sorával számolhatunk, ugye döntően Párizs a epicentrum, innen indul minden. És hogy valóban mennyire nem lehet magyar-osztrák viszonyrendszerbe ezt leírni, hát ne felejtsük el, mikor volt a véres megtorlásnak az a rettenetes időszaka, október 6-án 1849-ben, akkor Batthyány Lajos miniszterelnököt kivégzik Pesten, a aradi tábornokokat, ugye, mint az közismert aradom. Ez nem véletlenül október 6-án volt, az Bécsnek volt üzenet, ugyanis a második bécsi forradalom, az első március 13-án tört ki, a második pedig október 6-án. Tehát kifejezetten oda volt egy nagyon erős üzenet, hogy meg ne próbáljátok még egyszer. Tehát egyszerűbb, ha úgy fogalmazunk, hogy a reformkor törekvései nem csak Magyarországon, hanem máshol is, ugye németül Formersnek hívják ezt az időszakot, a haladó erők, a társadalmi változást, a gazdasági változást, a kapitalista, liberális piacgazdaság felé haladó erőknek a küzdelmét jelenti a reakciós erőkkel. És Magyarországon 1835-ig, amíg első Ferenc király meg nem hal, hát ő aztán egy ultrakonzervatív figura, tehát eleve egy olyan gátat képez, ami már, ha nem akadná az országgyűlés felső táblájára a legtöbb javaslat, hogy biztos, hogy a király szentesítésével problémák lennének, mint hogy lesznek is, utána enyhülnek a dolgok.
Célok és eszközök a forradalomban. A Habsburg dinasztiától való elszakadás, netán a királyság felszámolása eredetileg nem volt célja a forradalomnak. A rendszeren, a birodalmon belül szerették volna jobbá tenni a körülményeket a 48-as forradalmárok?
Abszolút mértékig. Tehát az, néhány szélsőséges embert leszámítva, hogy el kell szakadni a királytól, detronizálni kell a Habsburg házat, ez föl nem merült. Na de miért is merült volna föl? Hiszen nagyon fontos dolog volt, ugye, hogy törvényesen akarta a haladó magyar gondolkodó értelmiség, meg a nemesség elérni a céljait. És ez nagyon fontos dolog, hogy törvényesen is érte el. Tehát ne felejtsük el azt, hogy van egy nagyon fontos szakkifejezés, amit a tavaly, vagy talán már tavaly előtt elhunyt nagyon kiváló New York-i Kolumbián tanító Deák István professzor fogalmazott meg, ez így hangzott, hogy a törvényes forradalom. Ez a terminus technicus azt írja le, hogy jól lehet forradalmi események is hozzájárultak a radikális változásokhoz, hogy március 15-ös pesti eseményeire gondolok. De azért ne felejtsük el, hogy az igazán fontos történések nem a látványos, hanem a fontos, azok Pozsonyban meg Bécsben történnek, hiszen Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Ötvös József, gondoljunk bele, hogy micsoda társaság, ez egyszer úgy fogalmazott egy kollégám, hogy a magyar politika aranycsapata. Ők megérzik, hogy mit kell tenni, és ugye az áprilisi törvények április 11-én azt mutatják, hogy mi törvényesen éltük el a céljainkat. Innentől kezdve mi jogot védünk, nem jogot sértünk. Amikor mi igyekszünk ezt megvédeni, akkor arról van szó, hogy a kiharcolt jogainkat nem akarjuk önként odaadni. És így válik a forradalomból szabadságharc, hiszen amikor ezt elveszíthetnénk, akkor vállalni kell, hogy az önvédelmi harcot elfogadjuk-e, ennek minden kockázatában, hogy önként feladjuk a jogainkat, nem adjuk föl. És hogy radikalizálódik a helyzet, ott jelenik meg egy ponton túl az a gondolat, hogy hát nem fogunk tudni a királlyal együttműködni, és végül is a radikális válasz születik majd 49. áprilisában a függetlenségi nyilatkozat, ami detronizálja a Habsburg házat, de rögtön tegyük hozzá, hogy ezt már nagyon sokan nem tudták elfogadni. Tehát ha kirobban a forradalom, akkor rengeteg ember úgy van, hogy csináljuk, de sikerült törvényes kereteken belül tartani mindent. Szeptembertől már választani kell, hogy király vagy haza. Ez rengeteg emberre olyan hatást gyakorol, hogy, hogy egyszerűen kivonul, mert ez már nem, ez túl radikál. Deák Ferenc ezt már nem követi. Számára ez a káosz. Széchenyi István beleroppan. Ötvös József számára centralista szintén elfogadhatatlan. És az a fajta radikalizmus pedig, ami aztán majd megszületik 49. áprilisában, az még több ember távolít el a forradalomtól. Tehát ne úgy képzeljük el a magyar forradalmároknak a csapatát, hogy egységesen gondolkodnak mindenbe. Ők is emberek voltak, hibákkal, erényekkel, gondolatokkal, érzésekkel, éles viták szegélyezték az ő törekvéseiket. Ez nem volt egységes.
Mégiscsak egy maroknyi emberről beszélünk. Összesen egyébként körülbelül mennyien éltek akkor Magyarországon hozzávetőleg?
De a pontos számot nagyon nehéz lenne megmondani, de itt a gondolkodó közvélemény a fontos, és nem is igazán az, hogy hányan éltek itt. Akkor arról beszélünk, hogy Petőfi mennyire népszerű költő volt. Akkor közelítsük meg ezt a dolgot, hogy olvasta pár ezer ember. Pár.
Erre akartam rákérdezni, hogy milyen volt a társadalmi nyilvánosság szerkezete, hogy ezeknek az embereknek a különféle üzenetei egyáltalán eljussanak például a polgársághoz, amennyi polgár egyáltalán volt, a hatalmas paraszti réteghez, amelynek nagy része írni, olvasni sem tudott.
Itt ugye 1848-49 századik évfordulóját elég sikeresen kisajátította a kommunista párt. Tehát ugye pont a egypártrendszer, a bolsevik típusú egypártrendszer kiépülésének az idejére esett ez, és ekkor sikerült megteremteni azt a legendát, hogy hát ez egy ilyen elsődlegesen népies forradalom volt. Gondoljunk a Feltámadott a tenger című filmre, ugye hosszan lehetne sorolni, hogy ez milyen módon jelent meg. Na, de ez nem így volt. Ez nem így volt. Természetesen a jobbátságra azonban elemi erővel hatott már, aki megértette, hogy miről van szó, és azért volt, aki megértette. A jobbágy felszabadítás gondolata. Talán Fónai Zoltán kollégám fogalmazott egyszer úgy, hogy körülbelül ez egy olyan szintű dolog volt, hogy ezt a fajta szabadságot megkaphatták, töredék pillanatig, hiszen aztán ugye 49-ben ez véget ér. Más kérdés, aztán majd győztes hatalom majd a maga akaratából végrehajtja ezt, és nagyon is hamar, tehát már az 50-es években. Szóval azt mondta, hogy ez körülbelül olyan, mint a hatás gyakorolt a jobbágy társadalomra, mint hogyha mondjuk a NAV bejelenteni, hogy eltörli a személyi jövedelemadót. Tehát ennek volt egy nagyon erős ilyen üzenete, hogy egyé válunk, egy nemzetté válunk. Hogy valóban egy nemzet tagja lehet a jobbától a főnemesig. Azért egy hosszú idő volt, amíg ez megjelent úgymond a jobbátságnak a gondolatában is, de nem véletlen, hogy például Kossuth Lajost akkora népszerűség övezte, mert az ő nevéhez kötötték ezt. És akkor hadd idézem Csorba László kollégámat, kétkori kiváló tanáromat, aki fölhívta egyszer a figyelmet arra, hogy Kossuth-Széchenyi vitában nagyon sokan el szokták mondani, hogy de hát mit csinált Kossuth? Mert Széchenyi mit csinált? Látjuk a Lánchidat, látjuk az akadémiát, megvan a nyoma, de Kossuth mit csinált? Csorba László mondta azt, hogy Kossuthnak elképesztő szerepe van a jobbágyság eltörlésében. Csak hogy annyira távol volt már a jobbágyi lét, kiszolgáltatottsága, nyomora, iszonyata, a jobbágy nemes viszonyrendszerben rejlő iszonyatos gyűlölet, de azt mi már csak elolvasni tudjuk, de átérezni, nem végtelen távolra kerültünk, egyrészt hál' Istennek, de másról ez nagyon nehezíti a megértést. Tehát igazából ezt ne felejtsük, ez a polgári forradalom volt, ebbe polgárok, nemesek vettek részt elsődlegesen, de bizony a jobbátságra is nagyon erős hatást gyakorolt az, hogy megérezték azt, hogy itt valami új indul el, és részei lehetnek az új modern magyar nemzetnek.
Hoztam is egy idézetet arról, hogy mekkora hatással volt a jobbátságra. Pontosan Kossuth Lajos 1848. szeptemberében tartotta meg híres ceglédi toborzó beszédét. Később Jókai Mór azt írta róla, hogy idézem, úgy árasztani maga körül a fényt soha szónok nem tudta, mint ő. Ott helyben nagyon sokan jelentkeztek honvédnek a civilek közül. Én azért kétlem, hogy ez egyetlen egy beszédnek, egy szónoki teljesítménynek köszönhető, akármennyire tökéletes is legyen az. Tehát akkor volt a jobbátságban egy nagyon masszív társadalmi elégedetlenség, ami ott Cegléd főterén a parasztot arra késztette, hogy azt mondta a feleségének, hogy ma már nem megyek haza, hanem megyek ezzel a pesti emberrel a háborúba.
Ez így van, tehát itt egy nagyon fontos dolog, hogy mindaz, ami 1848-49-ben megjelenik egyre radikálisabban, az valóban reflektál egy valódi társadalmi elégedetlenség, ugye nem véletlenül hívjuk, megint csak visszautalva magára a névre reformkornak. Nagyon sokszor hallom, hogy a reformkor volt a magyar történelem legdicsőbb időszaka, de szeretnék a reformkorba élni, milyen nagyszerű dolog ez. Hát aki ilyet mond, az elfeledkezik róla, hogy a társadalom legnagyobb része, túlnyomó többsége, az bizony jogfosztott jobbágy volt. Csak mindenki polgárnak, meg nemesnek próbálja magát elképzelni, de ez a társadalom töredéke, az egyik, kettő. Akkor azt mondjuk, hogy a reformkor nagyszerű korszak volt, akkor pontosan a lényegről feledkezünk el, hogy nem reformkor volt nagyszerű korszak, hanem a reform gondolata volt nagyszerű, hiszen mindenki gondolkodó ember, mondhatnám talán úgy, aki szellemileg egy egyeneset labdába tudott rúgni, az éppen, hogy meg akarta változtatni Magyarországot. Tehát amikor Szemere Bertalan későbbi miniszterelnök, vagy Széchenyi István, vagy Veselényi Miklós elutazik Nyugat-Európába, akkor mindig úgy jönnek vissza, hogy olyannak akarják látni Magyarországot, mint a nyugati polgári viszonyok mutatnak, hogy egyszer majd az én hazám is ilyen lesz. Tehát a változás gondolata, a reform gondolata a csodálatos, és igazság szerint ennek a lassú folyamatok, amik ugye nagyon lassan mennek át az országgyűlésen, ezek egy hihetetlen gyorsasággal történnek meg 1848 tavaszán. Március 15 a forradalom napja, április 11-én meg vannak az áprilisi törvények. Tehát egy elképesztő sebességgel sikerül a 20-valahány évig magunk előtt görgetett változásnak ezt a egész konglomerátumát keresztül verni. Az egy más kérdés, hogy aztán gyorsan el is bukjuk, de ahogy mondani szokták, mégsem volt hiába való a küzdelem.
Beszélni is fogunk erről, de akkor ugorjunk március 15-ére, és beszélgessünk egy kicsit azokról, akiket március ifjaknak neveztünk. Én szándékosan kezdem egy könnyedebb témával. Fiatal emberek ivókban és kávéházakban, szóval adódik a kérdés, és tudom is, hogy foglalkozik a történelemnek ezzel a vonatkozásával is, hogy mit ittak a márciusi ifjak, szóval sörrel vagy borral kocintottak a nagy lelkesedésre, mielőtt elindultak forradalmat csinálni?
Hát a tapasztalat az, hogy a magyar ember az olyan, mint a jó hazám vegyes tüzelésű, tehát nem gondolnám, hogy be kéne szűkíteni a magyar fogyasztási kultúráról szóló gondolkodásunkat arra, hogy borivók vagy sörivók, de természetesen a bor dominanciáját ebben az időszakban lehetetlen elvitatni, letagadni. Jelen van a sör is, persze Budán is. 1686-ban, amikor felszabadítják a oszmán uralom alól Budavárosát, akkor harcolja Jakob Proberger nevű úriember az oszmán seregből, egy bajor, felcserés, katona és nem mellesleg serfőző, mai városháza helyén nyit egy sörfőzdét. És vannak más sörfőzők is, gondoljunk a Meyerfix-Xavier családra. Azt gondolom, hogy a korszak multikulturális voltát semmi nem mutatja jobban, mint hogy egy bajor származású emberünk a magyar nemességet kapur, ha Mayer név mellé középen ott van az Y, a két FY-t még oda bigyeztik, de Mayer fi. Egyébként róla nevezték a Ferihegyet, mert hogy az az ő birtoka volt, nem zárója. A Pinavaxban alapvetően a kávék, különféle hosszú kávék, ne a espresszóra gondoljunk, és a bor volt elsődlegesen, ami vélhetően ott volt. Ebben az időben a bor meg a kávé fogyasztók azok sokkal inkább idézőjelben szemben álltak egymással, mint a bor meg a sör fogyasztók ma. Tehát a Meszely pártinak, illetve Fincsa pártinak csúfolták egymást. De egy ilyen hely, mint a Pilvax, az elsődlegesen társadalmi tér a nyilvánosság terepe. Tehát persze a fogyasztás is fontos, abból él a cég, de nézzük egy kicsit máshonnan a dolgot, hogy miért járnak oda az ifjak rendkívül előszeretet, és nem csak az ifjak. Mondjuk fél ötkor, 1848. januárjában sötét van, már lemegy a nap, és egy fiatal ember, aki bérel egy kis szobát, hazamegy, és mit tud csinálni egyedül abban a lakásban? Nincs fűtés, neki kell fűteni, nincs világítás, neki kell világítani. Ellenben, ha lemegyek a kávéházba, ott van fűtés, van világítás, van társaság, van biliárd, vannak újságok, a friss bécsi újságok lehet, hogy csak 3-4 naposak, tehát egészen frissnek számítanak. Magyarán fogalmazva nem véletlenül áll ez egy ilyen közösségi terepét, megint egy távoli képzettársítással, hogy például a pub szó, ami egy nagyon sajátos angol fogyasztási kultúra helyszínét jelenti, az a publikusból van, nyilvánosból. Tehát ezek a fiatal emberek nem véletlenül itt jönnek össze, itt beszélgetnek, közösségi tér, és természetesen kiemelkedően fontos kérdés a politika.
Politizáltak, és jól tették, áldassék a nevük ezért, de üljünk be akkor egy kicsit közeljük, és nézzünk körül. Kik azok közülük, akikre ön szerint méltatlanul kevés fény jut az emlékezett politikánkban, pedig megérdemelnék?
Több ilyen is van, ugye leginkább Petőfi Sándor, Vasvári Pál és Jókai Mór nevét szokták emlegetni, tehát ez a nagy triumvirátus. Rögtön hozzátéve, hogy Jókai természetesen elsődlegesen íróként van jelen a magyar közgondolkodásba, Petőfi gyakorlatilag teljes mértékig dominálja március 15-e emlékezetét érthető módon, hiszen ő ilyen üstökösként tűnt föl a magyar irodalom, és aztán a magyar politika egén is úgy is tűnt el. Tehát igazából neki nagyon-nagyon rövid életút adatott. Kicsit olyan volt, bocsánat, hasonlóté, mint Achilleusz a trójai háborúban, hogy rövid, ám de dicsőséges élet. Vasvári Pál meg egy sajátos történet az ővé, mert ő 49-ben ő is elveszti az életét, ugye a románokkal vívott harcban. Mindig emlegetni szokták, sőt elneveznek róla települést, ugye, Tiszavasvári, de igazából róla már szinte semmit nem tudnak. És akkor egy nevet emelnék ki, bármelyiket ki lehetne, csak azt akkor beszélhetnénk róla reggelig. Nekem van egy személyes kedvencem, ez Degré Alajos.
Miért?
Degré Alajos, ugye, mint a nevé is elárulja, nem feltétlenül a turulmadár hátán érkezett Magyarországra, egy francia eredetű család sarjadékáról beszélünk. Egyrészt ott van a fősodorban mindvégig, viszont egy rendkívül jó humorú emlékirat író. Tehát, hogyha valaki sokat akar tudni a reformkor mindennapjairól, egyáltalán a márciusi ifjakról, akkor olvas a Degrét, és rendkívül szórakoztató lesz. Tehát úgy tudott írni, hogy nem vált patetikussá. Nyilván minden állítás olyan értelemben megkérdőjelezhet, hogy a személyes emlékezet az képes torzítani, anekdotikussá válhat egy dolog, de azért mégiscsak ad egy képet erről az időszakról. És hogy mennyire sajátos dolog, ez már megint egy személyes vonulat, hogy neki az unokája, az ifjabb Degré Alajos 1984-ben halt meg. Tehát nagyon későn született fia, a fiának is későn született fia. Degré Alajos egy kiváló jogász volt Pécsen, viszont aztán meg Zalaegerszegen volt levéltárigazgató, tehát kvázi kollégám volt. Egy példa rá, hogy mit értek az ő humora alatt, elmondhatom. Ő írja le azt a történetet, hogy amikor Ferenc József népszerűsítőkor úton van 1852-53-ban, mert akkor ugye őt nem szeretik Magyarországon, akkor állítólag August Antal, Liszt Ferenc kiváló barátja, egy tolnai származású nemes kapja a feladatot, és szervezze meg a Lánchídnál az uralkodó fogadását, ő meg elmegy Ötvös Józsefhez. És hát itt az a sajátosság van, hogy Ötvös, ő, hát mint azt tudjuk, a centralista, ő a liberális reform ellenzék képviselő volt a reformkorban, hát August meg öreakciós, aulikus. De megkérdezi tőle, hogy te Pepikém, kéne valami meglepetés itt a Lánchídnál, ami őfelségének örömet okoz, a népet meglepő, őfelségének örömet okoz, és nem kerül sokba. És Ötvös először elutasítja, mondván, hogy én a te királyoddal nem akarok foglalkozni, de majd azt mondja, hogy várjál csak, ott van a két oroszlán, meg két lámpaosztó. Ez igen. Na, az egyikre akasztasz föl saját magadat, a másikra Protmann rendőrfőnököt. Őfelségét meglepi, a népnek örömet okoz, és nem kerül sokba. Hát ilyen anekdotatár Degrének a leírása. Nyilván nem Degré volt 48. március 15-én a főszereplő, de ott volt a fősodor vonalba, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy megismerjük az akkor élt emberek hétköznapjait.
És ha már két férfi beszélget 48-as hősökről, szereplőkről, akkor mindenféleképpen említsük meg röviden, hogy a nőknek milyen szerep jutott ezekben az eseményekben, milyen szerepköröket töltöttek, tölthettek be, és a forradalom heve szánta nekik új, addig szokatlan, a nőknek nem kijáró szerepkört.
Szánt bizony. A következő a helyzet, ugye, hogy azok az emberek, akik általában feszegetik a fennálló társadalmi kereteket, azokat a határokat, a normákat igyekeznek figyelmen kívül hagyni, sőt, horribile dictu normaszegő módon viselkednek, ők mindig rendkívüli helyzetbe kerülnek előtérbe, hiszen ott lazulnak föl a megszokott minket üvező keretek. És hát ami a hölgyeket illeti, nyilván jutott nekik a hagyományosnak nevezett női szerepből is. Zászlóanyák voltak, segítkeztek a sebesültek ellátásában, lelkesítő beszédeket tarthattak, és máshez hasonlók, de sokkal izgalmasabb dolgok is előfordultak itt. Gondoljunk itt Meszlényi Teréziára, Kossuth Lajos feleségére, vagy Kossuth Zsuzsannára, akik a sebesült honvédek ellátását megszervezték. Gondoljunk bele, hogy, de és nem arra gondolok, hogy kötéseket készítettek, az is fontos, de ennek a logisztikáját, a szervező munkáját, tehát egy olyan dolog, ami korábban egy hölgynél nem feltétlenül fordult elő. És akkor menjünk még tovább. Gondoljunk a markotányos nők szerepére, akik ott vannak a harc sűrűjében a honvédekkel, és bizony őket is eltalálja az ágyúgolyó, eltalálja a lövedék, az életükkel vagy a testi épségükkel fizetnek azért, mert kvázi bajtásként mellettük vannak, de még mindig tovább tudunk menni. Harcoló honvéd hölgyek. Van egy kiváló kolléganőm, Gulyás Adrián, aki kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, és történetesen ő talált egy olyan iratot is, ami arról szól, hogy egy hadnagy, egy amazon alakulatot állított ki, amiben harcolt 100-valahány hölgy. Szinte semmit nem tudunk róla, mert ez az egy irat van, egy kérelmet nyújt be, és az pedig arról szól, hogy ne oszlassák fel őket. De ezen kívül tudunk még körülbelül 60-70 név szerint ismert honvéd hölgyről, akik úgy szolgálták a hazát, hogy férfi néven beálltak a katonaság soraiba. És harcoltak, sőt volt, aki tiszti rangra tett szert. És hogy mennyire színes és mennyire gazdag a magyar forradalom és története, egy példát hadd említsek, és szándékosan Lepstük Máriát, akit nagyjából mindenki ismer, mert tegyük hozzá, hogy a Mária főhadnagy című operetnek a tartalma nagyon az a kapcsolatot ápol a történeti valósággal, tehát ott lapozzunk. Úgy hívják hölgyet, hogy Fifner Paulina, ha emlékezetem nem csal, lengyel, olasz és osztrák származású, és ő hamar elveszíti az édesanyját, és hát egy ménes birtokon nevelkedik az édesapja mellett, megtanul minden férfias dolgot, tud lőni, lovagolni, stb. És róla az derül ki, hogy bizony már a reformkor időszakában is férfinak öltözött, férfi nevet használt, és most nem fog szép dolgot mondani, de bizony még az is előfordult fel, hogy pénzt csalt ki idősebb hölgyektől, akikkel kapcsolatba került. Viszont ez a hölgy 48-49-ben harcol. 48-49-ben harcol, és amikor aztán a forradalom és szabadságharc után fogságba kerül, aztán ennek a részleteit hagyjuk, mert az megint egy másik irányba vinne el minket, akkor pedig öngyilkosságot kísérel meg, ami nem találja el a szívét a golyó, egy pisztolyjal lő saját magára, hanem a tüdejét, fájdalmas haldoklás után veszti el az életét. És hogy képzeljük el a magyar honvédet, tehát egy bajuszos 20-30 éves férfi, és láthatjuk, hogy bizony a hölgyek is kőkeményen oda tették magukat. Tegyük rögtön hozzá, a közvetlen bajtársaik azért hát tudták, hogy nőkről van szó, de bajtársként kezelték őket. Viszont, hogyha lebuktak, jellemzően a sebesüléskor fordult elő, hogy az orvosi vizsgálat során, akkor azonnal kirakták őket a seregből.
A 48-49-es forradalom és szabadságharc katonai értelemben nyilvánvalóan elbukott, de politikailag hosszú távon győzött, mert elvezetett az országgyűlés újbóli összehívásához, az 1867-es kiegyezéshez, illetve az utána a következő korszak nagyívű fejlődéséhez?
Ilyen értelemben mindenképp. Ugye Ordas nagy közhely az, amit sokszor elhangzik, hogy de a hősök áldozata nem volt hiába való. Ezúttal azonban ez megállja a helyét. Tehát a történelem ugye egy folyamat, nagyon nehéz az, hogy történésznek eleve azt megmondani, hogy megkérdezik, hogy melyik korszak érdekli, mert igazából bármivel foglalkozik, annak van előzménye, van folytatása, tehát nem lehet is statikusan kiragadni dolgokat, és 48-49-et sem lehet sem megérteni, sem pedig értelmezni és értékelni annak hiány, hogy értsük, lássuk, mi volt előtte, és hogy hova vezetett el. Most a következő a helyzet, ugye, hogy kicsit előről kezdenék, egy fél mondat erejéig, ugye, hogy itt látjuk, hogy a reformkor törekvései valósulnak meg 48-49-ben nagyon rövid időre, ahogy utaltam rá. Sőt, ezek a törekvések kiegészülnek, mert végre megszületik a Habsburgháznak a trónfosztása is. 49. augusztusában elbukik a forradalom és szabadságharc, és egy rövid, ám de roppant véres megtorlás veszi a kezdetét. Julius von Hajnau táborszernagy nevével fémjelzett, de azért tegyünk hozzá pár másik nevet, például Felix zu Schwarzenberg herceg miniszterelnökét, vagy Franz Kempen von Fichtensteinot, aki a rendőrségnek volt egyik kulcsfigurája, legalább akkora szerepük van ezekben a véres eseményekben, mint Hajnaunak, de hát Hajnau neve rögzült a magyar köztudatban, nem ok nélkül, csak felelősség picit árnyaltabb megosztik. Ez semmit nem mond le Hajnau idézőjel érdemeiből. Viszont 48-49 után a történtek hatására azért a bécsi udvarban is voltak gondolkodó emberek, akik egyrészt nagyon hamar átlátták azt, hogy mennyire kontraproduktív a hatalom szempontjából a véres megtorlás, meg egyébként is méltatlan dolog, iszonyatos felháborodás keltett. Közismert történeti mindig örömmel mondom el, hogy Londonban Hajnaut fölismerték a londoni sörgyár munkásai, és majdnem meglincselték. Na már most, a győztes hatalom nagyon hamar belátta azt, hogy a reformkor törekvései nem ördögtől való gondolat nyomán születtek meg, nem a sátán sugalmazta ezeket, hanem ezek igenis előremutató dolgok. Ferenc József persze nem ilyen alkotmányos szerremben neveltetett, az abszolút uralkodónak a mintaképe volt, tehát nyilván a uralkodónak ezt el kellett fogadnia, le kellett nyelni a békát. De azért ne felejtsük el, hogy az 1850-es évek belpolitikai szempontjából katasztrofálisak, hiszen nincsen országgyűlés, nincs magyar kormány, ugye 1848-tól Batthyány Lajos kormánya után már volt ilyen. Titkos rendőrséghálózat működik, tehát kicsit hajaz a 1950-es évekre. Ilyen értelemben ez valóban egy tragikus időszak, és még akkor is történnek merényletek, uralkodó ellen van kivégzés, hosszan sorolhatnám. Ugyanakkor azonban az ország gazdasági és társadalmi fejlődése mégiscsak előre lendül, hiszen például a győztes hatalom bevezeti a modern polgári törvénykönyvet, jobbágyság eltörlése, nemesség eltörlése. Megyünk előre. Tehát igazából nem derékba tört ugyan a forradalom, de a célok azért mégiscsak ott maradtak, és hát a győztes oldalról kezdték el megvalósítani, és ne felejtsük el, hogy miért törekszünk a kiegyezésre, mert az egy fenntarthatatlan állapot, hogy folyamatos feszültségben legyen az állam, tehát az államfő, az uralkodó, meg ugye Magyarország. És 1861-ben erre már történik kísérlet, összehívják az országgyűlést. Ugye ez az időszak, amikor a Teleki Lászlóféle csapat, bocsánat, csapatpárt, tehát ugye a határozati párt és a Deák Ferencféle felirati párt egymással szemben áll. Itt egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas közjogi kérdésről van szó. A deákék, akik ugye feliratot intéznek az uralkodóhoz, benne van a szóban, hogy elismerik az uralkodó főségét, ugye Ferenc Józsefről beszélünk, akit nem koronáztak meg, tehát ha szorosan veszem a magyar törvények szerinti uralkodói létét, akkor az meg minimum megkérdőjelezhető. Nem került a fejére a Szent Korona. De ők elismerik, és azt mondják, hogy 48-49 az legyen a maximum, és engedünk belőle, tárgyaljunk. Ezzel szemben a határozati párt morális alapon azt mondja, hogy mi határozatot intézünk Ferenc Józsefhez, nem megtiszteljük felirattal, és 1848-49 az a minimum. És itt jön elő egy rettenetes morális kérdés, az pedig len, hogy Teleki pontosan tudja, hogy itt most a gyilkosokkal kéne egyezkedni. Most a gyilkosok szót tegyük idézőjelbe, de azért annyira mégsem kell idézőjelbe tenni, Ferenc Józsefnek szerepe van a megtorlásba.
Engedünk a 48-ból, vagy nem engedünk
pontosan
a 48-ból?
És nyilván erkölcsileg megengedhetetlen, hogy kezet fogjuk azokkal az emberekkel, akiknek része van a bajtársaim halálába. az ország szabadságának eltiprásába. Ugyanakkor azonban, ha nem törekszem a kiegyezés irányába, és nem teszem meg ezeket a szükségszerű lépéseket, akkor a múlt csapdájába ejtem a jelent és ezáltal a jövendőt. Mert hogy nem tudunk előre lépni, és Deák ennek az elképesztő morális terhét ezt képes a vállára venni, és azt mondani, hogy de ez az egyetlen járható út. Nem
miért tudom. Éppen ő vette a vállára, és hogyan befolyásolta ez az ő megítélését?
Deák világéletében a kompromisszumok híve volt. Tehát egyszer egy kollégám úgy fogalmazott, hogy ő a magyar Winston Churchill, de olyan értelemben, hogy a humora, a gondolkodása, a higgadtsága és a kiegyensúlyozottsága.
Kicsit még hasonlított is.
Igen, és egy ilyen joviális, nyugodt alkatról beszélünk, és ugye Deáktól nagyon távol álltak ilyen események, mint a forradalom, vagy valami, ő nem ez a típus volt. Ő mindig a megegyezni, megbeszélni, érvelni, jogok, és tehát ez volt az ő világa. És neki az volt az álláspontja, elképesztő tekintélye volt, ezt ne felejtsük el, és mivel ő idézőjelben időben kiszállt 48-49-ből, ezért őt bántalom sem érte. Hasonlóan mondjuk Ötvös Józsefhez.
Tárgyaló partnerként fogadta el az udvar.
Elképesztő tekintélye volt, igen. Tehát pontosan lehetett tudni, hogy Deák az az ember, akire mindenki felnéz. Még az is, aki nem feltétlen kedvelte. És valóban az ő indulatmentessége, higgadt érvelése kétségkívül partnerré tette, és neki a célja is volt az, hogy ő úgymond kvázi vezérként, de nem a vezérség volt az ő célja, szinte adta magát ez a szerep, de az, hogy valahogy kimozdítsa ebből a holtpontból az országot, és ezt tudta, hogy ez a kiegyezés, ez elkerülhetetlen. 61-ben ez a törekvés nem jár sikerrel, ugye Teleki László felméri annak a rettenetes súlyát, hogy csak az viheti előre az országot, ha mégiscsak kezet nyújtunk, vagy elfogadjuk a felé nyújtott kezet, képtelen feldolgozni ennek az ellentmondását, és ugye öngyilkossággal vett véget az életének. Iszonyatos nagy tisztelettel beszélek róla, mert a morális tartása az példátlan.
Ennek őrzik a búcsú levelét a levéltárban.
Bízom. Viszont tegyük rögtön hozzá, hogy azzal együtt, amit ő képviselt, bármennyire tiszteletre méltó morálisan, az valóban nem segített a helyzetem. Deákról viszont lehetetlen megkérdőjelezni, hogy erkölcsös ember lett volna minden tekintetben. Ő igyekezett a felelősség súlyát a vállára venni és előre venni. Itt vegyük elő Kossuth Lajost, hogy mennyire más az, amikor valaki úgymond rendkívül népszerűvé tud válni a személyiség, a szónoki ereje, a lankadhatatlan forradalmisága révén. De ugye mit csinál Kossuth 1849 nyarán? Átadja a polgári és katonai hatalmat Görgei Artúrnak, átruházza az akkor 31 éves vállára a döntés iszonyatos súlyát, majd ő maga elmegy külföldre, és aztán élete végéig Torinóból, bocsánat a kifejezését, kibicel. Görgei viszont meghozza helyette a döntést, és azóta is ma is van olyan, aki köpködő áruló volt. Nem volt az, ez másodpercig nem kérdés. A 19. század, de talán a magyar történelem legnagyobb hadvezéréről beszélünk. Ugyanakkor Deák is itthon marad, és vállalja a felelősséget. A hibás döntés felelősségét, a lehetőségét annak, hogy esetleg rossz irányba viszi a szekeret, de vállalja. És ezért aztán amikor a Habsburgháznak a helyzete megrendül, ugye ne felejtsük el, volt a Solferino-i vereség 1850-es évek végén, aztán 1866 porosz-osztrák háború, Königgrätz, nekik is nyitni kell Magyarország felé, és ugye Deák a húsvéti cikkében azt írja, hogy Magyarország ragaszkodik a jogaihoz, de fésüljük ezt össze a birodalom érdekeivel, mi lemondunk pont annyiról, amennyi ahhoz kell, hogy a birodalom érdeke ne sérüljön, és találjuk meg azt az utat, ami egy win-win szituációt teremt. Most nem ezt a kifejezést használta nyilván a húsvéti levélben, de a lényeg ez. És 1867 az igazából kompromisszumok folyamata. Hiszen miről szól az egész? Magyarország szinte mindent megkap, amit a reformkorban szeretett volna. Nem lesz önálló független magyar királyság, na de ez nem is volt eredeti cél. Nem születik meg a Magyar Nemzeti Bank, mert ugye a közös pénzügyek, azok tudjuk, hogy a közös ügyekhez kerülnek.
Akkor a 12 pontból egy már nem.
Igen, de például Unió Erdélyel az megszületik, az erdélyi nagyfejedelemség immár, ugye, hiszen rangemelésre kerül sor a 18. században, az már Magyarország része lesz. És ha megnézzük a többit, azt láthatjuk, hogy igazából a reformkor nagy céljai, és ennek a legfontosabb eleme, az a modern Magyarország, a polgári Magyarország. Tehát a korábbi Magyarország az egy rendi társadalom, ugye Szegfű Gyula fogalmazott úgy a 20. század zseniális történésze, hogy a magyar társadalom egyes rétegei elkülönöző zsombékokon ülnek. És ugye mi ennek a lényeg, hogy a zsombék kiemelkedik a mocsárból. Aki azon ül, az látja a másikat, van valamilyen kontakt, meg ott a mélyben összefügg minden, de azért átjárás nincs a két zsombék között. Na ezt sikerül most itt eltüntetni, és akkor egy modern, liberális, kapitalista állam jön létre a monarchia révén, ami igazából 48-49 és az Entkula reformkor legfontosabb célkitűzéseit megvalósítja. És ebbe főszerepet játszanak 48-49-ben aktív emberek, ilyen Deák Ferenc. Logikus lenne, hogy ő legyen a miniszterelnök, nem vállalja ezt a pozíciót. Andrássy Gyula lesz a miniszterelnök, akit 1849-ben halálra ítélnek. de nem végeznek ki, mert nincs itthon, és nem jön haza, hogy meghalljon. És van egy anekdota, miszerint 1867. februárjában, amikor kinevezi őt miniszterelnöknek, Deák erős háttértámogatásával, Ferenc József, akkor álltok az uralkodó valami ilyesmit talált neki mondani, hogy kedves Andrássy, igazából örülök, hogy magát nem végeztük ki 1849-ben, mire Andrássy illő tisztelettel azt válaszolt, hogy engedje meg felséget, hogy azt válaszoljon, felséged öröménél talán csak az enyém lehet nagyobb.
Volt még elegancia akkor, talán még ellenfelek között is, igaz a kommunikációban?
Volt, és ugye ez egy érdekes történet, hogy miközben egyfelől véresebb volt a 19. század, sokkal könnyebben mondta ki egy halálos ítéletet. Ugyanakkor azonban volt egyfajta valóban egy tisztelet, hogy itt említettem Auguszt Antalnak, meg Eötvös Zsuzsannak a viszonyát, aki politikailag teljesen máshol állnak, és mégis van köztük egy személyes jó viszony. Na most a kiegyezés kapcsán egy nagyon fontos dolgot megemlítenék. Nagyon-nagyon összetett és bonyolult dolog ez. Egyrészt egy nemzetiesítő, magyar értelemben nacionalizáló, ugyanakkor modernizáló folyamat veszi a kezdetét a kiegyezéssel, de például az, hogy Ferenc Józsefet megkoronázzák. Az egyik legfontosabb eleme a kiegyezésnek, hogy a kiegyezés nem lehet így egy dátumhoz kötni, az tényleg egy ilyen folyamat. Viszont azáltal, hogy megkoronázzák, az a Ferenc József 1867-ben transzparens módon nyilvánosan elismeri, hogy eddig nem egészen volt törvényes az ő uralma jogilag.
Viszont így lett belőle később Ferenc Jóska.
Pontosan. Tehát a 48-49 eltiprásában kulcs szerepet játszó fiatal uralkodó, az bizony, ami szeretett Franz József királyunk lett, Ferenc Jóskánk lett. Ez sok minden hozzájárult. Ugye ő személyesen 48-49-et kért soha nem kért bocsánatot, ma ezt elvárnák, szinte a politikusok föl nem merült. A hálószobájában, vagy nem is hálószobájában, de az egyik személyes szobájában, azt mondom, nem akarok hülyeséget mondani, de valahol ott a személyes terében a családtagokon kívül például két embernek a portréját őrizte, ez 1848-49-ben, ugye a 49. évi májusi ostrom során Budavárát védő Heinrich Henze és a helyettese Alois Álloch ezredes portréját. Tehát a hozzá hű két bátran harcoló katona, az beleégett az ő tudatába. És számára 48-49 az soha nem volt pozitívum, az történelmi szükségszerűségnek tekintette a megtorlást is, meg aztán azt is, hogy utána létrejött a kiegyezés, de itt tőle ez távol áll, csak kénytelen volt ebbe belemenni. Viszont utána az alkotmányos uralkodó szerepét azt tudta hozni.
Deák Ferencnek ugyanolyan népszerűnek, ugyanolyan rajongott történelmi figurának kellene lennie most, mint Kossuthnak, vagy egész egyszerűen nem elvárható egy nemzettől, hogy az, aki még ha nagyon bölcsen is kiegyezik, ahogy ön mondta, a gyilkosokkal, annak ugyanolyan kultusza legyen, mint azoknak, akik forradalmat csináltak és szabadságharcot vívtak.
Érzelmileg sokkal könnyebb azonosulni Kossuth meg nem alkuló forradalmiságával. Ugyanakkor azonban, ahogy említettem korábban, Kossuth 1849 után gyakorlatilag semmit nem tudott hozzátenni a nemzeti fejlődéshez. Szokták emlegetni a híres Kasszandra levelet, hogy ebben megjósolta úgymond, hogy hát, hogyha megköttetik a kiegyezés, akkor bizony el fog jönni Trianon és szét fog esni Magyarország. Hát ez nem kellett kiegyezés, hogy egy olyan országról beszélünk, ahol a nemzeti érzések, és később a szélsőséges nacionalizmusok izmosodnak, duzzadnak, 50%-nál kevesebb a magyar nyelvű lakos, és sajnálatos módon a bánfideső kormányzásától kezdve, de talán már korábban azért a magyar állam elég csúnyán bánt a kisebbségeivel. Tehát valószínűleg ez nem kellett volna kiegyezésre, de persze a történész arról nem beszélhet, hogy mi történt volna. Azért azt ne felejtsük el, hogy Deák Pesten cselekedett, Kossuth Torinóban írt levelet, Deák rátette egy olyan fejlődési útra az országot, nem egyedül nyilván, de neki főszerep van a kiegyezésben, ami egyébként egy virágzó fejlődést hozott, és nem azért tört ki az első világháború, mert volt monarchia, tehát ezt ne felejtsük, hogy itt olyan világtörténelmi eseményről beszélünk, ami sokkal súlyosabb következményekkel is járt, de alternatívát Kossuth se kínált. Tehát ő inkább az érzelmekre hatott. Deák, ő viszont, ahogy említettem, a cselekvés terhét vállalta föl, tehát egyszer úgy fogalmazott valaki, de sajnos nem tudom már, hogy kicsoda, és ezért nem mondok nevet, hogy Magyarország addig nem lesz valódi polgári állam, ami Kossuth Lajos népszerűbb, mint Deák Ferenc. Erre még azért várni kell egy darabig, én azt gondolom, de tegyük rögtön hozzá, hogy ha már emlegettük Szegfű Gyulát, amikor ő megírta a számüzött Rákóczit. Ugye pár évvel azt követően, hogy 1906-ban sor került Rákóczi Ferenc kassai újra temetésére, akkor ugye azzal összegzi a munkáját, hogy igazából a 18. század hatalmas társadalmi átalakulása, fejlődése, ami harmadik Károly méltatlanul háttérbe szorított, a közemlékezetben méltatlanul háttérbe szorított uralkodó nevéhez fűződik, abban Rákóczi igazából a számvizetés óta semmilyen szinten nem tudott részt venni, mert hiszen partvonalon kívül vergődött, és ugye Szegfű úgy fogalmazott, hogy mint amikor a hullám szétcsapódik a sziklán, hasztalan darabokra hull, és erejét, megtermékenyítő erejét nem tudja a nemzet javára fordítani. óriási felháborodást szült ez a könyv, hogy hogyan lehet így írni Rákócziról. Ugyanakkor azonban minden gondolkodó ember tudta, hogy ez a könyv igazából nem Rákócziról szól, hanem Kossuth Lajosról. Tehát nagyon bonyolult és összetett ez az egész dolog, és azt gondolom, hogy fontos látni, hogy nem lehet fekete-fehérbe leírni a történelmet. Én úgy szoktam mondani, hogy a történelemben nincs az abszolút fekete, és nincs az abszolút fehér, ellenben köztük van nem a szürke 50, hanem 5000 árnyalata.
Mi az, amit rosszul tudunk 1848-ról, akár magáról március 15-éről, és mégis terjesztjük? Azt már én is tudom, hogy Petőfi Sándor szinte bizonyosan nem szavalta el a nemzeti dalt Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Vannak még ilyenek?
Én hármat említenék, amiről azt gondolom, hogy szinte mindenkinek beégett, vagy legalábbis nagyon sokoknak. Az egyik természetesen ez, tehát, hogy a múzeumkert lépcsőjén Petőfi mondja a magáét. És
emléktábla van róla a mai napig?
Abszolút. Rengeteg helyen elszólalt azt a verset aznap, de pont ott nem. Tehát,
egyébként miért nem? Mi jobb dolga volt?
Valószínűleg arról lehetett szó, hogy az a hatalmas tömeg, aki ott volt, annak a jelentős része már többször hallotta. De nem látunk bele Petőfi fejébe. De csak azt tudjuk, hogy ott éppen nem hangzott el. De én tényleg arra utalnék, mert többször elmondta, a tömeg mögött követte. Hát ugye valószínűleg ezért nem akart önismétlésbe bocsátkozni a ponton, de nem tudjuk. De ez egy ilyen ikon, hogy Petőfi ott áll a Nemzeti Múzeum lépcsőn. Ez az egyik. A másik, erről már szintén utaltunk, hogy 48-49-nek kezdetektől az volt a célja, hogy a Habsburg uralkodóháztól megszabaduljunk. Nem. Tehát miért szentesítetjük a törvényt az uralkodóval? Miért mondjuk, hogy április 11 az nekünk fontos? Miért mondjuk azt, hogy a jogainkat védjük? Nem volt ez cél. Ez a későbbiekben került előtérbe. És van egy harmadik, hogy ugye itt a Magyarország függetlensége és Magyarország jogainak a megvédése kiemelkedően fontos cél volt, onnantól kezdve, hogy a forradalom szabadságharcá válik, addig Magyarország reformjairól van szó. De ezt nagyon sokszor ilyen túlzó nacionalista szemlélettel magyar-osztrák párharcként írják le, ami hát egy totális butaság. Eleven nagyon mások a nemzet és nemzetiségről való gondolkodás viszonyrendszere a 19. században, mint sem a 20. század sokszor leegyszerűsítő narratívájában megragadható. És hát nézzük meg az aradi tábornokokat. Leningen, Westerburg Károly, német birodalmi gróf, Knézics Károly, ugye horvát anyanyelvű, Domjanis János szerb származású, az anyanyelv az alapvetően német, és van bécsi forradalom, van bécsi légió, jönnek hozzánk lengyelek harcolni, és hát a másik oldalon is vannak magyarok. De magyarán fogalmazva, kiragadni azt az egy fontos, ám de korán sem minden domináló szegmens, hogy magyarok versus külföldiek. Hát erre rájátszott a Horthy korszak is, ugye a Trianon utáni fájdalomban nagyon könnyű volt előtérbe helyezni ezt a szigorú nemzeti szemléletet, de aztán meg a szocializmus is. Nem mintha az nagyon sok azonosságot ápolt volna a Horthy korszakkal, de speciálebben igen. És ugye mind a kettőben nagyon erősen megragadható az a szemlélet, amit mondtam, hogy minden, ami a Habsburg, az maga az örtök. A Horthy korszakban ez azért került előtérbe, mert a királynyelkői királyságban a kormányzó az okkal tartott attól, hogy a legitimisták támogatása révén majd a Habsburgot megpróbálnak visszajönni. Hát volt is erre kísérlet, még ugye rögtön a elején, de a IV. Károly révén. A szocializmusban meg azt, hogy a csúnya gonosz nyugatiak, akik ráadásul németek is, azok már akkor elnyomták a derék magyarokat, ez megint előkerült. Tehát a leginternacionalistább állampárt idején egy nagyon erős nacionalista vonulatot is érezni lehetett. Úgyhogy ez nagyon napig befolyásolja a történeti gondolkodásunkat. A legfontosabb az tényleg az volna, hogy lássuk, hogy mennyire bonyolult és árnyalt történet ez az egész.
Ha most azt mondja, hogy hajnaújék nem sörrel kocintottak, akkor végképp sútba dobja az elmúlt 3 évtizedemet, mert egy csomószor nem szabadott sörrel kocintanom.
Én nagyon liberális álláspontot képviselek ebben a tekintetben. Történeti forrásunk arra nézve, hogy Aradon kocingattak volna, nincs. Felmerült az a lehetőség, hogy amikor Hencinek emlékművet állítottak, óriási közfelháborodás kiváltva az 50-es években a budai várban, akkor ott történt kocingatás, és esetleg innen jön ez a legenda, de aradi kocingatásról nem tudunk. Viszont hagyományá vált, hogy nem kocintunk sörrel 49 emlékére. Tehát az én privát álláspontom a következő. Ha valaki nem kocint sörrel, tartsuk tiszteletbe, függetlenül attól, hogy történeti valóság alapja olyan értelemben, ahogy mondani szokták, nincsen. Ha pedig valaki kocint sörrel, akkor azt megfogadjuk el, mert a hazához való viszonyom az nem két kósó sörön múlik, az itt van bent.
A kokárda alatt, amelyet mind a ketten viselünk, de hogyan kell ezt elmondani, akkor, hogyha nem felnőttek beszélgetnek és felnőttek hallgatják, hanem egy 16 éves diáknak, hogy közel érezze magához azokat az embereket, akik ma szobrok, iskolanevek és utcanévtáblák.
Én általában két eszközt szoktam alkalmazni. Az egyik, hogy igyekszem ezeknek az embereknek a személyiségét megvilágítani. Tehát nagy eszmék helyett elsődlegesen konkrét emberekről beszélek. Sokkal könnyebb azonosulni egy névvel, arccal ellátott emberrel, akinek ismerjük a szokásait, horribilediktól hibáit, mert hiszen mindenkinek vannak ilyenek. Tehát, hogy látjuk, hogy esendő emberek, és mégis valamit le akarnak tenni úgy a közösség asztalára, hogy ezért vállalják akár a személyes sorsuknak a negatív alakulását is. Tehát egyrészt ezt szoktam én a magam eszközével a gyerekeknek elmondani, a másik, hogy azt próbálom velük megértetni, hogy vannak dolgok, amik ma természetesnek hatnak. Hogy szabadon gondolkodom, vállom önmagamat, látom azt, hogy embereket nem lehet csak úgy a hatalom eszközével valamiért megbüntetni, mert megír valamit, vagy elmond valamit, és azt kell megérteni, hogy ez a szabadság, ami nekünk megadatott, az nem úgy született meg, mint a gyümölcs a fán leesett, és mi megettük, mert már megérett a gyümölcs, hanem hogy bizony ezt a fát, maradva a hasonlatnál, ezt ápolni kellett, meg kellett védeni, locsolni kellett, tehát nemzedékek hosszú sora tett azért, hogy ma szabad emberként éljünk, és mennyivel könnyebb nekünk szabad emberként megőrizni a szabadságot, mint sem kivívni. És ezt azért ők is meg szokták érteni, hogy például olyan kérdést szoktam feltenni, hogy el tud-e képzelni azt, hogy valamit kiposztolsz a Facebookra, és másnap érted, jön két ember, és elvisz, és azt mondja, hogy már pedig te ilyet nem tehetsz. És ezt értik. Ez föl sem merül bennük, hogy ilyesmi történhet. Egy önkorlátozás nyilván van, nem írok ki minden marhaságot normális esetben, de az, hogy megtorolják rajtam, hogy egy véleményt megfogalmazok, hát azért ez ma nehezen elképzelhető. És főleg, amit én látok, hogy a tizenévesek azok nagyon-nagyon értékes számukra, ez fontos. Ez a digitális térben megér szabadság, tehát ennek a gyökere megint nyúlik vissza. Helt a Jenőnek, akit úgy tartanak számon, hogy azért nem tartozik a magyar irodalom fősodorvonalában, mert rengeteg humoros írása van, egy butaság, mert nem attól zseni a zseni.
Lássajtőjönő.
Pontosan, vagy Csukás István, és még hosszan sorolat, nem, szegény Csukás, ha már szóba jött, bocsánat, nem is szegény, mert büszkék vagyunk rá, mindenki meseíróként ismeri, okkal zseniális, de megkockáztatom a 20. század második felének az egyik legnagyobb magyar költője. Csodálatos szerelmes verseket, csak ez háttérbe szorult, mint hogy karintinális mondjuk a költészet, és neki van egy verse, az a címe, hogy a szabadság, és annak a négy sora, az, ha jól emlékszem, így hangzik, hogy ez nem ajándék ingyen, ezt nem adják, hol áldozat nincs, ott nincs szabadság, ott van csupán, hol szavát megértve, élni tudtak és halni mertek érte. És ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ezt ki kellett vívni, és meg kell őrizni. Rövidebben fogalmazva ezt egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy a kényelem és a szabadság nem fér meg együtt.
Végezetül azt mondta egy interjúban, hogy az emberek történelmi tudása egyre kisebb. Egyrészt miért, másrészt ez baj, vagy természetes folyamat?
Semmiképp sem mondhatnám azt történészként, de magánemberként se, hogy ez jó. Természetes. Alapvetően a mai világ sokkal ingergazdagabb, sokkal több forrásból táplálkozik a mindennapi élményanyagunk. Hosszú könyveket olvasni, már egyre kevesebben olvasnak, gondoljunk arra, hogy például a TikTok kapcsán szokták mondani, hogy 30 másodpercnél tovább már nem is nagyon figyelnek arra, ami történik, tehát átalakul az emberek gondolkodása, a információszerzés dinamikája, minden. Ebből következően nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nagyon felszínesen lehet a történelmi eseményekről beszélni, de hogy miért baj ez? Azért baj, hogy mondani szokták, a történelem az élet tanítómestere. Következésképpen, amikor megkérdezik tőlem, hogy miért jó a történelem, miért érdekes, azt szoktam mondani, hogy először is lárpurlár, érdekes, önmagáért érdekes. Mert hogy nagyon sok minden olyan történt, amit az ember elkezd olvasni, és egy jó kalandregénnyel felér. Na de ennél sokkal fontosabb, és akkor ez már egy másodlagos hasznosítása, mondhatom így, hogy tanulhatnánk belőle, hogy megérthetnénk, hogy mik azok a hibák, amiket ne kövessünk el újra. Mert ilyen mintázatok sajnos újra és újra ismétlődnek. De hát eddig nem sikerül belőle feltétlenül tanulni, úgyhogy ha azt a kérdést tesszük fel, hogy ez baj-e, hát bizony baj. Bizony baj. Nem érünk a lehetőséggel, hogy a múltbeli hibák révén levonjuk a következtetéseket, és megértsük azt, hogy mit nem volna szabad nekünk csinálni.
Az Arénát hallották az Inforádióban. Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a figyelmet, és hát méltósággal teli ünnepséget kívánok minden magyar honfitársamnak.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az infostart.hu oldalon, és megnézhetik a YouTube-on. Ha tetszett az a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, mert ott sokféle témában, keresgélés nélkül hasonlóan izgalmas műsorokat találnak. A mai ünnepi Aréna elkészítéséhez Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László, Király István Dániel és Szilágyi Zsolt nyújtott segítséget. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk.